Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és alázzuk meg magunkat Isten előtt, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát. Hálát adunk neked minden hozzánk és az egész világért való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, mindenek felett a világ megváltásáért, Jézus által. Áldunk a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát. És szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged, nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted, életünk minden napján. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk és elismerjük, hogy természetünk szerint bűnösök vagyunk. Hajlamosak vagyunk a rosszra, és érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül, hányszor vétkeztünk. Hányszor vétkeztünk ellened, azzal, hogy eltávoztunk útjaidról. Eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetedről. De te, Urunk, könyörülj rajtunk. Szégyeljük magunkat bűneink miatt, és mélyen fájlaljuk bűneinket. Tisztíts meg titkos bűneinktől, és bocsásd meg minden vétkünket egyetlen fiadért. Szent és szerető atyánk, segíts bennünket abban, hogy a te világosságodban élhessünk, és a te utaidon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Ámen. Istennek az a szent igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek, írva található a Jelenések könyvének 10. fejezetéből, az első verstől a fejezet végéig. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből, felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. És felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt. Pecsételd el, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne lévőket, a földet és a rajta lévőket, a tengert és a benne lévőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta szolgáinak, a prófétáknak. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét, ő pedig így szólt hozzám: vedd át és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem, a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. És ez a szó hangzott felém: ismét profétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Jelenések könyvének grandiózus látomás sorozatának újabb darabjához érkeztünk el, hogy el tudjuk helyezni a könyv folyamában, hogy hol is járunk tulajdonképpen. Ezt szeretném mondani, hogy az egész látomás sorozat azzal indult, hogy a báránynak adatott a lehetőség, és ő találtatott egyedül méltónak arra, hogy a végidők leírását, a megpróbáltatásokat tartalmazó könyv 7 pecsétjét feltörje. És miután feltörte a 7. pecsétet is, 7 angyali trombita szó következett, és ez a leírt látomás a 6. után és a 7. trombita szó előtt adatott János apostolnak. A 7 trombita szó arról szól, hogy olyan megpróbáltatások jönnek az embervilágra, amelyek már visszafordíthatatlan változásokat idéznek elő, és amelyek végképp bevezetik azt, hogy ez a világ el fog múlni ebben a formájában, amely formájában most megtapasztaljuk. Az apostol, aki mindezt kapta, aki Patmosz szigetén magányos látomásában mindezt látta, és feltárulkozott előtte a mennynek a titka, ő az, aki leírta ezeket az igéket. Azonban egy olyan fejezetet olvastam föl, amely egy kicsit különbözik a többi résztől. Ugyanis vannak olyan dolgok, amiket leírhat a látomásból, viszont vannak olyan dolgok, amiket nem írhat le. Kicsit furcsa ez a mi számunkra. Furcsa, mert azt szoktuk meg a Bibliát olvasva, amely tulajdonképpen az Isten kijelentése, és maga a jelenések könyve egy olyan leleplezése a végső és a túlvilági dolgoknak, amelyet úgy gondolom, hogy csak az igazán hívő szív tud felfogni és megérteni. Ahhoz szokhattunk hozzá ezeknek az olvasásakor, hogy az Isten el akar mondani valamit, hogy nagyon sok olyan dolog van, amelyeket meg kell tudnunk ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Azonban a felolvasott bibliai szakasz tartalmaz egy olyan dolgot, ami titok. Ami titok. Ami az Istennek a titka. És maximum az apostol, az Istenhez nagyon közel álló ember tudhatja meg. Mindezt a titkot egy erős angyal mondja el, és hogy milyen hatalmas ez a titok, azt fejezi ki, hogy 7 mennydörgés szava által mondja el. Hogy mi lehetett ez, nem tudhatjuk. Az biztos, hogy alátámasztja a hatalmas voltát annak a titoknak, amelyet nem mondhatott el az apostol, nem írhatott le. Ez az angyal, aki megjelenik az égből, azt írja le a Szentírás, hogy egy erős angyal. Egy erős angyalnak a szava hallatszik tehát. János apostolnak az anyanyelvén az, hogy erős angyal, az nagyon rímelt az egyik arkangyalnak a nevére, Gábriel nevére. Ugyanis Gábriel neve azt jelenti, hogy Isten erős, Isten hatalmas. És amikor megjelenik egy erős angyal, és megvizsgáljuk Gábrielnek a tevékenységét az Új Szövetségbe, akkor látjuk, hogy Isten mindig az ő elesetteit, az ő gyengéit, az ő erőtlen híveit bátorítja és erősíti angyalok által. És íme itt a jelenések könyvében a nagy megpróbáltatások leírásakor is megjelenik egy erős angyal. Megjelenik egy erős angyal, ahogy megjelent Máriának, akkor, amikor bátorításra és erőre volt szüksége, amikor az ő szíve alatt hordta a világ megváltóját. Megjelennek az angyalok sok helyen az Ószövetségbe, amikor már végképp úgy tűnik, hogy elveszik Izrael, és egyszer csak megnyílik a szemük, és látják, hogy nem csak az van, amit látunk. Nem csak az idegen fegyverek ereje. Nem csak a katasztrófáknak a súlyos volta, nem csak a nehézségeknek a megnyomorító súlya, hanem van valami más is. Lehet, hogy az angyal szárnyaknak a suhogása nem hallatszik annyira, mint ahogy a mai kor, a mai világnak egy-egy üvöltő, hangorkánnal rendelkező, megrémisztő jelensége. Lehet, hogy nincs olyan hír értéke annak, hogy valaki segít egy másik emberen, hogy valaki elismerést nem kívánva és nem is elvárva segít valakin. Igen, ez már angyali tett. És nem tudhatjuk, hogy mikor találkozunk mi személyes életünkben angyallal, ki segített, aki Isten küldötteként, mert hát ez a szó, hogy angyal ezt jelenti, küldött, Isten küldötteként erősít bennünket és segít nehéz perceinkben. Igen, ilyen angyal, ilyen erős ember jelenik meg a jelenések könyvében, mielőtt megszólalna a hetedik trombita szó. Erős angyal, és még néhány szót hadd vesztegessek, remélem nem vesztegetés lesz, hanem hasznos az ő kinézetére. Ennek az angyalnak a fején szivárvány található, ami egyértelmű utalás arra, hogy egyszer már szövetség köttetett az embervilággal. Olyan szövetség, amely a Noé szövetsége volt, és amelynek a szimbóluma, a jelképe a szivárvány. Egy ilyen szivárvány látható rajta. Aztán leírja a jelenések könyve, hogy az ő teste felhőbe volt burkolva, öltöztetve. Tudjuk jól, hogy ha felhő van, akkor is tudjuk, hogy nappal van, mert a felhő nem tudja annyira eltakarni a napot, hogy az teljesen láthatatlan legyen. És amikor azt látjuk, és a jelenések könyve azt írja le, hogy egy felhőbe burkolózott angyal száll le a földre, akkor gondolnunk lehet arra, hogy ő tulajdonképpen az isteni dicsfényt áttranszformálja, letakarja a mi számunkra, hogy ne bántson és ne legyen pusztító ereje az ember számára. Egy ilyen angyal jelenik meg, egyik lába a tengeren, a másik a földön. Azt jelenti, hogy mindaz, amit tesz, mindaz, ami miatt küldetett, az nem csak egy kis népnek, nem csak egy egyénnek, nem csak egy országnak, hanem az egész földkerekségnek fontos és jelentős. És igen, megszólal a mennydörgés hangja. Az, aminek a jelentését János tudta, megértette, és ahogy később látjuk, könyvecske, amiben ez le volt írva, Jánosnak odaadatott, és ő ezt különös módon megette, de erről majd később szeretnék szólni. Az angyalnak egyetlen nagy fontos kijelentése viszont leíratott a mi számunkra. És ez megint kapcsolódik az ítéletes időknek a leírásához, a jelenések könyvének fő üzenetéhez. Mégpedig azt mondja az angyal, és megesküszik az ötödik fejezetben, és nem másra, mint az Istenre esküszik. Egy angyal ezt megteheti, mi emberek nem tehetjük meg. Megesküszik az Istenre, hogy nem lesz többé idő. A végidőknek a vége felé történik mindez. Nem lesz többé idő. Tudnunk kell, amikor ezt olvassuk, hogy a Szentírás, az új szövetségi Szentírás eredeti nyelvén két időfogalom is megjelenik minduntalan az új szövetség lapjain. Az egyik időfogalom, a kronosz, azt írja le, amit mi megtapasztalunk időként. Ami telik, aminek van kezdete, van folyása, és van egy vége, és az események, mint egy idő egyenes mentén elhelyezhetők. Ez a kronosz. Erről mondja az angyal, hogy nem lesz többé. Magyarul elér a végéhez. Vége lesz, eléri a célját, ez fejezi ki majd a hetedik trombita szó. De azzal, hogy a kronosz eléri a célját, látens módon benne van az is, hogy nem lesz több a másik féle időből, amit az új szövetség Kairosznak nevez, és ez a tulajdonképpeni alkalmas idő. Az az idő, amikor az Isten a földi világ idejének folyásába belelép és ad lehetőségeket, alkalmakat arra, hogy az ember megismerje őt, hogy valami jót cselekedjen, hogy a másikon segítsen, hogy valami módon közelebb kerüljön az Istenhez. És amikor az angyal, ez az erős angyal bejelenti azt, hogy nem lesz többé idő, akkor azt mondja el, hogy vége a kronosznak, és nem lesz több lehetőség, lezárul valami. Döbbenetes ez a kijelentés. Döbbenetes ez a kijelentés mindannyian, főleg hívő szempontból, vagy aki esetleg hitetlen, úgy éli az életét, hogy Pató Pál urasan, eljráérünk arra még, ahogy mondta Pató Pál úr. Eljráérünk még bűnt vallani, ráérünk még elmenni a templomba. Ráérünk még arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzunk, hiszen azok annyira bonyolultak. Annyi időt emészt fel. Ráérünk még. Azonban az angyal elmondja, hogy az utolsó időkben megáll az idő, és vége, és nincs több lehetőség. És aki azt mondta, hogy ráérünk még, vagy máskor, vagy majd holnap, számára lezárul minden lehetőség. Megfigyelhetjük azt, hogy Jézus Krisztus minduntalan a mostról, az adott pillanatról beszél, amelyben tudatosan jelen vagyunk. Soha nem arról beszél, hogy gondold végig a dolgaidat, és majd holnap után döntsél. A Jézus melletti döntés, a fontos dolgok melletti döntés, az mindig azonnali döntés. Ebben a pillanatban van lehetőségem. És hogyha például a mi atyánk az Úr által tanított imádságot vizsgáljuk meg, ott is két időt meghatározó fogalom van. A most, a ma és a mindörökké. E kettő feszültségében élünk, mert most tudjuk meghozni azt a döntést, amely az örökké valóságra is kihatással van. És egy ige hirdető azt mondta egyszer, hogy a pokol kapujára az van ráírva, hogy késő. Az ember már próbálna visszakozni, próbálna hátra lépni, újra átgondolni a dolgokat, de már nem lehetséges. Igen, lesz egy pillanat, amikor megáll az idő, és ez nyilván nem fenyegetés, hanem ez egy olyan tény, amelyet ez az erős angyal nem hiába egy eskü formulával bejelent. Ezzel is súlyt adva annak, hogy ez valóságként lesz majd jelen. Igen, és ezután következik az a szakasz, amely arról szól, hogy az ószövetségi profétákhoz hasonlóan János elveszi a titkokat tartalmazó könyvet, és megeszi. Kicsit morbidnak és furcsának tűnhet ez a kép a számunkra, ha konkrétan értelmezzük. Nyilván szimbolikusan kell értelmezni ezt a szakaszt, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mindazzal, amit ő hallott egyébként már korábban a hét mennydörgés szava által ebből a könyvből, mindazzal a titokkal és üzenettel ő teljes mértékben egyé válik. És az életének a hivatása lesz a profétálás. Nyilván nem konkrétan azokról a titkokról fog szólni, de amikor arról van szó, hogy egyrésztről édes, másrésztről keserű, jelenti ez azt, hogy az édes íz a profétálás magasztosságát és hatalmas méltóságát, a keserű íz meg azt az önmegtagadást, amely a profétának az állandó tiszte és kötelessége. És így adatik neki az, hogy profétáljon népekről, nemzetekről, nyelvekről és királyról. És amikor ezt halljuk a Jelenések könyvének a végén, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy Isten nem csak az egyénekhez szól, ahogy erre mai délelőttön is utaltam. Nem csak az egyénekhez szól, hanem szól a népekhez. Szól a különböző kultúrájú ember csoportokhoz. Szól a vezetőkhöz. Nyilván akkor királyok és császárok uralkodtak, amikor János leírta ezeket az igéket, de hogyha a mai nyelvünkre kéne lefordítani, akkor igenis arról szól, hogy van az Isten népének, azoknak, akik tanítóul adattak az egyházban egy ilyen prófétai tisztük, és igenis meg kell szólalni azokról az egész népet és nemzetet érintő dolgokról és sorsfordulásokról, amelyeket tapasztalunk és látunk. Igen, kell szólni a királyról, kell szólni arról, ami lehet, hogy az egyház számára úgy gondolják sokan, hogy nem tartozik, de mégis kell szólni a közéletről, kell szólni arról, hogy merre megy a világnak a dolga, és hol van ebben Isten népének a helye és szerepe. Egy ilyen küldetés adatott tehát Jánosnak, hogy miután megismerte és magáévá tette a titkot, amelyet nem tudhatunk, teszem hozzá, mert vannak egyetemes titkok, és ez megadatott az apostolnak, és vannak személyes titkok, amelyeket nem tudhat meg senki, de mégis kell szólnia az Istennek az igéjét. Ebben a grandiózus látomásban tehát megjelent egy angyal, egy erős angyal, amely eszünkbe juttathatja azt, hogy Isten mindig mellette van az ő gyengéinek, akik esetleg a végidőkben megrettennének, akik azt gondolnák, hogy nekük is vége lesz, ott van az angyal, aki erőt ad nekik. És ez az angyal jelenti be azt, hogy eljön egy idő, és az nem sokára itt van, amikor nem lesz többé idő, nem lesz több lehetőség, a kegyelmi idő végleg lezárul. És a próféta a köztes időben pedig kell szóljon arról, ami aktuális, arról, ami a népet és a nemzeteket érinti. Egy ilyen üzenetet adott át János apostolnak a Szentlélek, és számunkra is elgondolkoztató mindez, és annyit szeretnék bátorításként elmondani, és kiemelni az egész 10. fejezet gondolatköréből, hogy az időnek még nincsen vége. Itt vagyunk, együtt vagyunk, hallgatjuk az igét. Ki a személyes életében tudja, hogy milyen lehetőségek és milyen esélyek adatnak még neki. Tudjuk jól, hogyha hazamegyünk, akkor milyen problémákat, konfliktusokat kell megoldani. Tart még a kegyelmi idő. Tart még az az idő, amikor Isten előtt leborulhatunk. Tart még az az idő, amikor önvizsgálatot tarthatunk és elcsendesedhetünk. Tart még az az idő, amikor lehetőség adatik arra, hogy lelassítsunk, kedves testvérek. Olvastam az elmúlt héten a 1938-as deszkatemplom felépítéséről, és döbbenetes volt számomra, hogy egy év alatt felhúzták ezt a templomot. Manapság nem hiszem, hogy lenne vállalkozó, aki egy év alatt felépítene egy ilyen nagy templomot. És elgondolkoztam, hogy volt idejük rá. Hogy volt idejük 70-80 éve arra, hogy egy év alatt felépítsenek, amikor sokkal kezdetlegesebb volt minden, amikor szinte csak emberi erővel dolgoztak. Úgy gondolom, hogy nagyon felgyorsult a mai világunk, és nekünk van lehetőségünk keresztényként, egy-egy családnak a tagjaként, olyanként, akiket szerettei körülvesznek, van lehetőségünk arra, hogy ha máskor nem, ilyenkor, vasárnap lelassítsuk az időt. És sok mindent kapcsoljunk ki, ami felaprózná és felgyorsítaná azokat az időket, amelyeket esetleg együtt kéne eltöltenünk. Döbbenetes adatok vannak arra, hogy az ember mennyire nem tudja használni az idejét. Hogy milyen kevés értékes időt szán értékes dolgokra és emberekre, és mennyi időt elfecsérel értéktelen dolgokra. Nem akarok belemenni a televíziózás ostorozásába, a hiába való szórakozás ostorozásába, mert úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy mi életünkben melyek az elfecsérelt idők, és melyek azok az idők, amelyeket Isten adott, és jó célra kéne felhasználni. Ez erősítse meg bennünket, hogy ez az angyal az időtlen örökkévalóságba mondta el mindezt, amit elmondott, és mi itt a Kronoszba élve még előtte vagyunk, még nincs vége az időnek. Ragadjuk meg a kegyelmi időt, Isten adjon látást, hogy felismerjük az alkalmas időket, és tudjunk ezekkel élni. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor majd nem kell szembesülnünk azzal, hogy késő van, mert mi az ő ereje által megragadtuk a lehetőséget, és éltünk az Isten által felkínált kegyelmi idővel. Ebben erősítsen meg bennünket Isten, hogy amikor majd eljönnek a megpróbáltatás idejei, akkor ne megrettenjünk, ne fogvacogva féljünk, hanem az ő erejével feltöltekezve tudjunk helytállni és megállni az örök élet reménységével a mi szívünkben. Amen. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy hallhatjuk a te ígédet, megérthetjük, ha nem is teljesen, meg annyi titok van benne, de megérthetjük a Jelenések könyvének látomásait. Köszönjük, hogy erősíteni akarsz mindannyiunkat. Szükségünk van rá. Szükségünk van rá, mert megvalljuk előtted, hogy gyakran nagyon gyengének érezzük magunkat. Gyakran gyengének és lustának érezzük akkor magunkat, amikor a jó cselekvésére alkalom adatik és lehetőségünk van. Kérünk Istenünk, adj erőt ezekhez a pillanatokhoz. Add, hogy így tudjunk élni, forgolódni a mi szeretteink körében, a mi családunkban. Így áld meg a mi közösségeinket, add, hogy tudjunk értékes időt szánni egymásra, add, hogy tudjunk akkor is, ha megpróbáltatások és nehézségek vannak, a te szeretetedből erőt meríteni. Köszönjük Istenünk, hogy olyan dolgokat, olyan titkokat is elmondasz nekünk, amelyeket tudjuk, hogy nem igazán tudunk másnak átadni, és nem igazán lehet átadni másnak. Add azonban kérünk, hogy egyre többen nyíljanak meg a te igéd felé, és egyre többen ismerjék föl, hogy az egyedüli lehetőség az Jézus Krisztus, a benevetett bizalom, az ő bűnbocsánatából való megtisztulás. Így áld meg egyéni életünket, így áld meg közösségeink életét, népünknek az életét. Jézus Krisztusért kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkező. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.